technikailag ez hogy lehetséges, hogy lehet ezt kivitelezni, meg lehet-e ezt egyáltalán csinálni?
Először is nagyon fontos azt leszögezni, hogy nem a hozzáférést tiltja le, hanem az interakciókat. Tehát egészen pontosan a tiltásról szóló javaslat arról szól, hogy 16 éven aluliak ne regisztrálhassanak, ne kommentelhessenek, ne tölthessenek föl videókat, és a többi, és a többi. Ettől függetlenül a tartalomhoz viszont hozzá fognak tudni férni, már csak azért is, mert egyébként a YouTube-on meglehetősen sok hasznos tartalom is elérhető számukra. Technológiailag pedig az ausztrál kormány azt mondja, hogy drága a közösségi média szolgáltatók, beleértve egyébként ebbe a Google-t, illetve ugye az azt tulajdonuló jelenleg Alphabetnek nevezett cégcsoportot is. Ti vagytok a legnagyobb vállalatok a világon, ti vagytok a világ legfejlettebb technológiai vállalatai, oldjátok meg, ahogy tudjátok. Ausztráliában egy úgynevezett e-privacy commissioner, tehát egy elektronikus, illetve internetes adatvédelemért felelős tisztviselő az, akivel együtt kell működnie a különböző tartalomszolgáltatóknak, és számukra kell benyújtani azokat a bizonyítékokat, hogy minden szükséges lépést megtettek annak érdekében, hogy a 16 éven aluliakat távol tartsák a platform regisztrációját, illetve az interakciójától. Hát hogyan lehet ezt technológiailag megvalósítani? Több spekuláció is fölmerült, erre világos iránymutatást az ausztrál parlament nyilván nem adott, hiszen nem is az ő dolga, hiszen azt mondta, hogy oldják meg a szolgáltatók. De például szóba kerülhetnek olyan dolgok, mint mondjuk a felhasználók bizonyos biometrikus elemzése, értsd például egy fénykép feltöltésénél annak megszatszolása, hogy hány éves lehet a feltöltő, aki a gépen látszódik. Vagy éppen a használatból eredő életkori következtetéseknek a meghatározása. Tehát, hogyha valaki úgy viselkedik, mint mondjuk jellemzően 11 évesek szoktak, akkor valószínűleg 11 éves. Vagy szóba jöhet valamilyen olyan központi hitelesítő megoldásnak a használata is, amit nem az ausztrál kormány, vagy bármelyik kormány szolgáltat, hanem például privát cégek nyújtanak olyan egységes hitelesítési megoldást, amiben valahogy valamilyen módon Magyarországon mondjuk például egy TAP alkalmazással a felhasználó azt mondta, hogy igen, én egyébként elmúltam 16 vagy akár 18 éves is, és azt onnantól kezdve például a világ többi részén is igénybe tudják venni ezek a közösségi média szolgáltatók.
De ezek a lehetőségek egyébként nem vetnek fel bizonyos aggályokat, hogy ha elindul egy ország ezen az úton, nem kezdődik ezzel egyfajta megfigyelése a lakosságnak?
Egyrészt adatvédelmi szempontból és biztonsági szempontból, de számos kérdést felvet. Éppen ezért mondta az ausztrál kormány, hogy ők nem műszaki szakemberek, ők nem a világ legnagyobb vállalatai, kedves nagyvállalatok, akik között egyébként ott vannak a világ legértékesebb cégei. Oldjátok meg, ahogy tudjátok, úgy, hogy egyébként megfeleljen a világ adatvédelmi és információbiztonsági kiberbiztonsági szabályozásának. Itt ugye nem az a cél, hogyha a világot megfigyeljék és a lakosságot megfigyeljék az államok, hanem sokkal inkább arról szólna a dolog, hogy a közösségi médiában elérhető tartalmat engedjék meg, hogy hadd mondjak most egy teljesen személyes példát, tehát amikor az én fiam fölregisztrált 13 évesen annak éven YouTube-ra, akkor a nulladik pillanatban, amikor a 13 éves regisztrációja megtörtént, akkor gyakorlatilag csak és kizárólag szélső jobboldali kimondottan neonáci kontentet dobott elé a YouTube, egészen egyszerűen azért, mert az algoritmus ugye úgy tippelte meg, hogy a 13 éves magyarországi fiúk jellemzően ilyen tartalmat szoktak nézni. Ezek a személyre szabott buborékok, ezek a gyerekek viselkedéséből kialakított buborékok igenis veszélyesek tudnak lenni, és ártalmasak tudnak lenni, hogyha a szülő egyébként nem tudja, hogy ez hogyan működik, nem figyel oda ezekre a dolgokra, és nem is igazán törődik azzal, hogy ez a buborék később átalakuljon, átalakíthatóvá váljon egy olyan buborékkel, ami mondjuk kevésbé fájdalmas, kevésbé ártalmas, akkor nagyjából el tudjuk képzelni, hogy milyen irányba megy előre a jövő. Tehát ez a fajta szűrés, ez nagyon is indokolt, nagyon is komoly, és hát nem csak a YouTube-ról, hanem ugye a TikTok-tól kezdve a Metabirodalom összes tagjáig ez abszolút érhető, és benne van a pakliban, hogy ez meg fog történni. És mindezt azért teszi az ausztrál kormány, megvédje a gyerekeket, de közben egyébként nagyon sok más ország is nézi, hogy műszakilag hogyan fogják tudni megoldani a közösségi megfogatok ezt a megoldást. És ha van rá értelmezhető jó megoldás, ami például az Európai Unión belül elfogadható, akkor egy feltétlenül legyünk kétsége afelől, hogy Európai Unió szabályozás is születni fog egyébként adta az irányba.
Tehát, hogyha jól értem, ezt az oldalaknak kell majd ellenőrizni és betartani ezt az egészet, és hogyha nem, akkor hát a leírás alapján elég nagy bírságra számíthatnak.
Egészen pontosan így van, ezt a hasonlatot hozta az ausztrál illetékes, hogy kicsit olyan ez, mint képzeljük el, amikor mondjuk a gyereket úszni tanítjuk, és a gyereket általában nem úgy tanítjuk úszni, hogy bedobjuk az óceán közepére, ahol körbe-körbe cápák vannak, hanem jellemzően egy biztonságos kis medencében tanítjuk meg, hogy utána ki tudjon menni fokozatosan a mély vízbe. Ugye az internet jelen pillanatban inkább a cápákkal hemzsegő óceánhoz hasonlítható, és itt a kormányzat nagyjából annyit tud tenni, hogy miután az óceán nem tudja szabályozni, legalább a benne levő csátákra próbál valamilyen eredtentő hatással élni. És egyébként ez egy nagyon is jó megoldás, hogy maga a kormányzat, ami ugye hát az államhatalmat testesíti meg, és amely ugye felelős az állampolgári védelme érdekében, egyébként egy olyan cégre kényszerít alapelveket, amelynek megvan a technológiai képessége, illetve megvan ugye az a fajta mérnöki tudása is, amivel meg tudja valósítani ezeket az elveket. És itt ugye föl kell tenni azt a kérdést, amit valószínűleg föltettek magukban az ausztrál jogalkotók is, hogy egyébként az Alphabet, a Meta, az összes többi közösségi média szolgáltató vajon mennyi hasznot hoz az ausztrál nemzetgazdaság számára, eközben viszont mekkora károkat okoz társadalmi és stratégiai szinten az ausztrál társadalom számára, és ezt szembeállítva gondolom, hogy alakították ezt az álláspontot, hogy ők megmondják, hogy mit kell alapelvek szerint csinálni, az apróságokat pedig oldja meg a szolgáltató után ezt mutassa be az ausztrál illetékes kormányzati szervnek, aztán meglátjuk, hogy ez elfogadható-e, ha pedig nem, akkor jön az 10 millió dolláros büntetés.
Ön szerint, mint szakértő, erre szükség van? Valóban védi ez a fiatalokat?
Igen, határozottan, mindenképpen, és ez egy olyan előremutató lépés, amit minden országnak határozottan kéne vezetnie. Amiért nagyon erős állítás, viszont hogyha megnézzük azt, hogy hogyan alakulnak az elmúlt 15 évben ugye az E-generáció, illetve most már az alfa generációval kapcsolatos kutatások, pszichológiai, szociológiai, társadalmi kutatások, akkor látszódik, hogy egy nagyon-nagyon komoly negatív hatása van annak, hogy gyakorlatilag korlátlanul és ellenőrzés nélkül lehet kommentelni tartalmakat, előállítani tartalmakat, fogyasztani, és gyakorlatilag nagyon sok olyan modern társadalmi, szociológiai, pedagógiai és egyéb problémát okoz ez a fajta kontrollálatlanság, ami abszolút indokolja azt, hogy ez a fajta kormányzati intervenció megszülessen. Nem véletlen, hogy Ausztráliáról, tehát egy abszolút liberális angol száz demokráciáról beszélünk, és nem valamilyen autoriter országról beszélünk, ahol egyébként sokkal régebben megtettek bizonyos szűrőlépéseket ezen platformokkal szemben. Elérkeztünk abba a pillanatba, amikor egy modern nyugati társadalomban is már okoz egy csomó olyan társadalmi gondot ez a fajta tartalom, és a személyes példa, amit az előbb elmondtam, nagyon jól mutatja, hogy milyen példákra kell mondjuk gondolni, ami miatt ez a szabályozás feltétlenül szükséges. Ahogy egyébként az Európai Unióban is megtörtént, az Unified Digital Services Act nagyon hasonló alapelveket, bár kicsit gyengébb követelményeket szabott meg a közösségi média platformokkal szemben nagyjából 2 évvel ezelőtt.
Az ausztrál kormány ezt a ragadozó algoritmus kifejezést használja, úgy tűnik, hogy igazából az algoritmusra, magára az YouTube és ezeknek a platformoknak az algoritmusával van a baj, hogy az ahogyan feldobálja a tartalmakat a fiatalabbaknak.
És nem csak a fiatalabbaknak, ugyebár, csak ugye egy 18 évnél idősebb személy már felelős a saját tetteire és lépéseire, de például az idősebb generációban, akik mondjuk úgy, hogy nem az interneten nőttek föl, hanem az elmúlt néhány évben csatlakoztak a közösségi hálózatba, ott még komolyabb problémák vannak. Röviden összefoglalva, minden közösségi hálózatnak a célja, hogy az úgynevezett engagement time-ot, tehát azt az időt, amit eltöltünk az adott platformon, ezt maximalizálja. Mi akkor töltünk el sok időt a platformon, hogyha olyan tartalmakat látunk, ami van minket. Ahhoz, hogy bevonjon minket, ahhoz nagyon jól meg kell ismerni azt, mi az mi érdeklődésünk. Bármennyire próbáljuk ugye a saját érdeklődésünket úgymond elrejteni a közösségi hálózat előtt, valójában olyan apróságokkal, mint hogy például mikor nem görgetünk túl nagyon gyorsan egy híren, mikor akad meg a szemünk egy híren, mikor lájkolunk mondjuk egy megoldást, vagy egész egyszerűen milyen demográfiai csoportba tartozunk, és mi az, ami a hozzánk hasonló személyeket érdekli, ezek alapján nagyon jól megjósolható, hogy mi az, amit le fogunk ragadni. És van egy olyan örvényhatás, visszhanghatásnak is szokták nevezni, visszhangkamrának nevezik ezt a jelenséget, ami nagyjából arról szólt, ha valami érdekel minket, akkor az algoritmus olyan jellegű híreket, információkat, tartalmakat fog nekünk feldobni, ami miatt mi ott ragadunk azon az adott platformon. Ebből a szempontból a TikTokot tartják a legveszélyesebb algoritmus generálónak, ami nagyon gyorsan tud olyan jellegű, nagyon intenzív tartalmakat elénk tenni, ami miatt még jobban az ragadunk, és bár nagyon rövid videókról van szó, ugye néhány 10 másodperces videókról van szó, mégis órákat töltünk el a platformon, fogyasztó eközben nem csak a tartalmat, hanem az ott meglevő képetéseket. És ráadásul a predátor algoritmus, tehát az a ragadozó algoritmus, ez arra utal, hogy amikor úgy tűnik, hogy csökken a figyelmünk, akkor az algoritmus megpróbál mindig egy kicsit hozzátenni az adott tartalomhoz, mindig egy kicsit bekeményíteni. Tehát, hogyha például picit is elkezdünk érdeklődni, mondjuk egy divatos dolgot mondjak, ami látszólag nagyon nevetséges innen, de mégis globális hatása van, mondjuk a lapos föld itt tekintetében. Ha egy picit elkezdünk azon gondolkodni, hogy vajon lapos-e a föld, akkor az algoritmus ezt úgy fogja érzékelni, hogy ja, ez valami olyan dolog, amivel be tudnak minket mondjuk innak ragasztani. az algoritmussal a platformon, tehát rövid időn belül egy csomó olyan tartalmat fogunk kapni, ami alátámaszt, hogy a Föld igenis lap. Aminek az eredménye éppen valószínűleg a középkor óta nem volt annyi ember, aki fentül hinni azt, hogy lapos a Föld, holott meglehetősen megdönthetetlen bizonyítékok vannak arról, hogy ez nem így van.